Akkor nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. A bemutatkozás már megtörtént. Hát kezdjünk neki. Az előadás, hát röviden úgy fog kinézni, a legelején fogok egy picit beszélni arról, hogy mi is ez a 3 plusz molekula, hogyan kell ezt elképzelni, melyik is történelmi bevezetőt adok arról, hogy hogyan fedezték föl. Utána áttekintjük röviden a spektroszkópiát, aminek a segítségével tudjuk majd a 3 pluszot vizsgálni, mind a földi, mind a földön túli körülmények között. Az előadás eleje lehet, hogy egy kicsit ilyen kémia órára fog emlékeztetni, de ezzel igyekszek gyorsan túljutni, és aztán belevágunk az izgalmakba. Hát kezdjük az alapokkal. Ugye kovalens kötésről mindenki hallott. Tehát van 2 darab hidrogén atomunk. Ugye ők fejenként 1 darab hidrogén atom magból állnak, ugye egy proton, és fejenként 1 darab elektronból. Most ők 2 ilyen hidrogén atom találkozik, akkor köztük létre tud jönni kovalens kötés, a hidrogén mint egy vegyértékű atom létre tud hozni egy ilyen kovalens kötést, tehát mind a 2 hidrogén bedobja az elektronját a közösbe, ez a 2 elektron párba áll, és akkor létrejön egy, hát az úgynevezett kovalens kötés, és megszületett a hidrogén molekulánk. Most képzeljük el, hogy ez a hidrogén molekula, miután megszületett, találkozik egy itt A-val jelölt reakciópartnerrel. Ez az A lehet bármi, lehet egy másik molekula, lehet egy elektron, lehet egy proton, akár még lehet az elektromágneses sugárzást alkotó foton is. A lényeg az, hogy ez a találkozás ez elég nagy energiával történjen, tehát ez a hidrogén molekula ezzel az A valamivel olyan nagy energiával kell, hogy ütközzön, hogy ebből a hidrogén molekulából ki tud szakadni egy elektron. Hát úgy képzeljük el, hogy ezek nagy, gyorsan repülnek egymás felé, ütköznek, és kiszakad ez az elektron. Persze a kölcsönhatás következtében az A partner is megváltozhat, ezért lett belőle itt B. És ebben a folyamatban akkor született egy hidrogén molekula ion, tehát 2 darab atommagunk van, és 1 darab elektronunk. Rá szükség van ahhoz, hogy keletkezzen a H3+. Mert ezek után ez a hidrogén molekula ionunk találkozik egy másik hidrogén molekulával, akkor hát szerencsére a hidrogén atommagok eléggé demokratikusak, és amikor ők találkoznak, felmérik a helyzetet, hogy itt van 2 hidrogén atommag, akinek fejenként 1 darab elektron jut. Itt viszont van 2 hidrogén atommag, akiknek együtt van összesen egy elektronjuk, tehát összesen fejenként csak fél elektron jut nekik. És ők demokratikus lévén ezzel a helyzeten javítani próbálnak, és 3 hidrogén atom mag ilyenkor összeáll 2 darab elektronnal, tehát itt összesen 3 atommagra jut 2 elektron, fejenként ez 2/3 elektront jelent, és hát persze ezért van egy kitüntetett vezér, egy hidrogén atom is keletkezik ebben a reakcióban. Tehát a 3 plusz úgy keletkezik, hogy először szükségünk van hidrogén gázra, ami valahogy ionizálódik, és ezek után a hidrogén molekula ion, ha reagál hidrogén molekulával, akkor keletkezik H3 plusz és egy hidrogén atom. Tehát a H3 plusz molekulát így lehet elképzelni, ez egy ilyen fura jószág, amit a hagyományos ilyen kémiai kötésekkel nem nagyon tudjuk megmagyarázni a szerkezetét. Tehát tanultunk mi kovalens kötésről, ionos kötésről, fémes kötésről, stb. Középiskolában. Hát ez ilyen fura, hogy 3 darab atommagot tart össze 2 elektron. Ezt a vegyészek 3 centromú kötésnek hívják. Ez nem csak a 3 plusz esetében létezik ilyen jellegű kötés, vannak más vegyületek is, mondjuk a alumínium vagy borvegyületek, ott is létrejöhetnek ilyen 3 centrumú kötések. Ezekre az a jellemző, hogy eléggé elektronhiányos kötések, és az ilyen 3 centrumú kötéseket tartalmazó vegyületek általában nagyon reaktívak. Így van ez a H3 plusszal is, ez egy nagyon reaktív molekula. Ha valakivel találkozik, akkor általában reagál vele. Most nézzük, hogy hogyan fedezték föl. Hát több mint 100 éve fedezték föl, nemrég volt a 100 éves évforduló, Thomson. Ő ugyanaz a Thomson, aki az elektront is felfedezte. Na most hogyan történt ez a kísérlet? Hát Thomson hidrogén gázkísülési csőben állította elő a H3 plusz molekulainokat, amiket utána tömegspektrométerrel detektált. Most ez mit jelent? A hidrogén gázkísülési csövet úgy tudjuk elképzelni, hát ez nem nagyon látszik, hogy van valami üvegedényünk, ebbe beletöltünk hidrogéngázt, aztán rákötjük valami vákumszivattyúra, hogy jó alacsony legyen benne a nyomás. Ezen kívül ebben a üvegedényben van 2 darab elektróda, és erre jó nagy feszültséget kapcsolunk. most elég nagy feszültséget kapcsolunk rá, akkor az egyik, a negatívan töltött elektródából olyannyira át szeretnének már jutni az elektronok a pozitívan töltött elektródába a nagy feszültség hatására, hogy képesek kiszakadni, és mint az őrült elkezdenek repülni a másik elektróda felé. De közben itt a csőbön, mikor végigmennek, ugye ott van a hidrogéngázunk, ezek a repülő elektronok tudnak ütközni a hidrogén molekulával. És pont az az ionizáció, amit korábban mutattam, az végbe tud menni. És akkor elképzeljük, hogy van a hidrogén molekula, jön az elektron, ütköznek, ez az elektron kiüt egy elektront a hidrogén molekulából, tehát most már lesz kettő darab elektronunk, és lesz a hidrogén molekula ionunk. Na most ilyenkor elszabadul persze a pokol, hoppá, mert most már van kettő darab elektronunk, aki mint az őrült repül a pozitív töltésű elektróda felé, és van a pozitív töltésű hidrogén molekula ionunk, aki meg mint az őrült repül a negatív töltésű elektróda felé. Persze ezek is ütköznek további hidrogén molekulákkal, azok is szétszakadnak, és ugyan beindul egy ilyen lavina. És mivel ebben a csőben van hidrogén gáz is, meg keletkeztek hidrogén molekula ionok is, ezért joggal várhatjuk, hogy a korábbi reakciónak megfelelően fog H3 plusz molekula ion is keletkezni. Itt láthatunk egy ilyen gázkisülésű csövet akcióban, ez világít is, arról, hogy miért világít, majd még később beszélek. Tehát eljutottunk odáig, hogy a gázkisülésű csőbe keletkeznek H3 plusz molekula ionok. Most hogyan detektált ezeket Thomson? Fogta ezeket az ionokat, és bevezette mágneses térbe. Ugye ezeknek az ionoknak van töltése, mi történik a töltéssel rendelkező részecskékkel, hogyha mágneses térbe repülnek? Ugye rájuk eltérítő erő hat, és elképzeljük, hogy ilyen irányba repülnek az ionjaink, a mágneses tér így a közönség felé néz. Ilyen irányú, akkor jobb kis szabálynak megfelelően ilyen oldalirányú erő fog hatni az ionokra. Igen ám, de a különböző ionoknak ugye különböző tömege van. Mondjuk egy protonnak, egy hidrogén molekula ionnak, meg a H3 plusz molekula ionnak más a tömege, és ha más a tömege, akkor más a ráható erővel szembeni tehetetlensége is, tehát másképp fog eltérülni a pályája. Tehát a különböző tömegű ionok máshol fognak kilépni ebből a mágneses térből, és az ember ide rak valami detektort, akkor ezt tudja észlelni. Hát Thomson is ezt tette, egy fotolemezt tett oda, és szépen látszik a három nagy paca a fotolemezén, a proton, a hidrogén molekula ion és a H3 plusz ion. Hát ez volt a H3 plusznak a felfedezése több mint 100 évvel ezelőtt. Most miért érdekes? Ja, most elnézést, itt még összefoglaltam gyorsan, amit korábban mondtam. Tehát 3 plusz úgy tud képződni, hogy a hidrogén molekulát valahogy ionizáljuk, és utána a hidrogén molekula ion, a hidrogén molekulával 3 plusz tud képződni. És amit mondtam, ez a 3 centrumú kötés, ez olyan kötés, hogy a 3 plusz nagyon reaktív lesz, tehát ha ő találkozik valami X reakció partner, akkor azt várjuk tőle, hogy jól meg fogja protonálni, átsózza rá ezt a H pluszt. Ilyen értelemben a 3 plusz egy nagyon erős sav. Ugye mondjuk a sósavra gondolunk, mint hidrogénklorid, az is attól erős sav, hogy a kloridion az szívesen átadja a hidrogén ionját, a protont másnak, szívesen protonál, hát a 3 plusz is ilyen. És tehát miért érdekes nekünk ez a 3 plusz? Egy nagyon reaktív valamiről van szó, amit csak ilyen spéci kísérletek révén tudunk detektálni. Hát ez azért érdekes, mert ha megnézzük az úgynevezett csillagászok periódusos rendszerét, ahol az elemekhez hozzárendelünk egy akkora dobozt, ami így a méret arányosan próbálja mutatni, hogy az elem az univerzumban milyen gyakran fordul elő, akkor világossá válik számunkra, hogy a hidrogén a leggyakoribb elem az univerzumban. És hát az univerzumban nagyon szélsőséges körülmények tudnak mindenfele uralkodni, tehát joggal várjuk, hogy az univerzum teli van hidrogénnel, ráadásul teli van szélsőséges ilyen fizikai vagy szélsőséges körülményekkel, akkor joggal várjuk, hogy fogunk H3 plusz látni valahol. Tehát kitűzhetjük a célt magunk elé, hogy hát bár itt a Földön ez a H3 plusz nem stabil, mert mindenre reagál, hát ha máshol keresünk, ott rátalálunk. Na most az a kérdés, hogy hogyan tudjuk máshol detektálni a H3 pluszt. Ugye Thomson tömegspektrometriás módszerrel mutatta ki. Most hát nyilván mi az Orion ködben nem tudunk elvinni egy tömegspektrométert, tehát valami alternatív módszerrel kéne kimutatnunk, meg észlelnünk ezt a 3 plusz molekulát. Kinek van ötlete, hogyan tegyük ezt? Hát spektroszkópiával, így van. És akkor röviden, erről már nyilván mindenki hallott, de nagyon röviden ismételjük át, hogy hogy mit értünk most spektroszkópia alatt. Ugye a 3 plusz mint egy molekula tud energiát hordozni. Milyen energiát tud hordozni? Ugye elképzeljük a molekulát, úgy tud forogni, tehát lehetnek egy forgási energiája. Ugye a valós molekulák azok nem pálcára feltűzött golyók, hanem azok ilyen rugalmas valamik, tehát tudnak rezegni is, tehát ennek a molekulának van rezgési energiája is. Na most, mivel ez egy molekula, egy mikrorészecske, őre a kvantumfizika törvényszerűségei vonatkoznak, és ugye a kvantummechanika azt mondja nekünk, hogy ez az energia, amit egy ilyen molekula hordoz, ez nem lehet akármennyi, hanem csak bizonyos, jól meghatározott értékeket vehet föl, ami jellemző a molekulára. Tehát adok egy molekulát, akkor a kvantummechanika megmondja nekem, hogy mik lehetnek ezek a lehetséges energiaértékek. Ha most elképzeljük azt, hogy van egy molekulánk, tehát tudjuk, hogy neki ezek a jól meghatározott diszkrét energiaszintjei vannak, van egy molekulánk, és éppen az egyik energia állapotban ül, akkor ha elektromágneses sugárzással kölcsönhat ez a molekula, akkor előfordulhat ilyen folyamat, hogyha jön egy foton, aki ütközik ezzel a molekulával, és ennek a fotonnak az energiája pont annyi, ami megegyezik két ilyen lehetséges energiának a különbségével, akkor ez a molekula el tudja nyelni ezt a fotont, és fel tud kerülni a gerjesztett energiállapotba. Ezt hívják abszorpciónak. Egy másik lehetséges út, amikor már eleve egy gerjesztett állapotban a molekula, és innen visszaugrik az alacsonyabb energiállapotba, és ilyenkor a két energiaszint különbségnek megfelelő energiájú fotont bocsájt ki magából. Ez a folyamat az emisszió. Tehát ezt a két folyamatot mi tudjuk detektálni, létrejöhet a abszorpciós színkép és emissziós színkép. Ez egy nagyon szép Móriczka ábra. Ha elképzeljük mondjuk a napból érkező fényt, arról tudjuk, hogy abban mindenféle energiájú fotonok vannak, ugye ezt prizmán fel tudjuk bontani, látjuk a különböző színű, ergo különböző energiájú fénykomponenseket. Itt a piroson túl van az infravörös, a lilán túl ugye az UV. Ha most ez a mindenféle energiájú fotonokból álló sugárzás keresztül megy egy ilyen gázon, ahol a molekuláink vannak, akkor ugye az előző abszorpciós folyamatnak megfelelően ezek a molekulák el tudnak nyelni ebből a sugárzásból az őt meghatározó energiaszint különbségeknek megfelelő energiájú fotonokat, és akkor mi azt látjuk, hogy az eredetileg szép folyamatos fényben megjelennek ilyen sötét sávok. Ugye ez lesz az abszorpciós színkép. Hogyha nincs fényforrásunk, hanem van a gázunk, és ezt jól fölmelegítjük. Ugye azért kell, hogyha magas a hőmérséklet a gáznak, akkor átlagosan benne a molekuláknak több energiája van, nagy valószínűséggel lesznek magasabb energiaszinteken, és akkor onnan vissza tudnak esni alacsonyabb energiaszintbe, ki tudják sugározni a megfelelő energiájú fotont, és így létre tud jönni az emissziós színkép. Jó? Csak egy példát mutattam, tehát amikor el tudjuk képzelni, azt mondjuk, hogy ha később azt mondom, hogy egy színkép, akkor ezt kell alatta érteni, hogy az X tengelyen van az energia, és az egysége az mindegy, és akkor színképnél azt nézzük, hogy a különböző energiájú foton tartományokban az adott molekula mennyire nyel el, vagy mennyire sugároz, ugye attól függően, hogy abszorpciós vagy emissziós színképről beszélünk. És ez a színkép, mint egy új lenyomat jellemző a molekulára. No, ugye hogyan csinálja ezt hagyományosan egy vegyész, hogyha színképet akar felvenni? Hát megkéri a csinos kolléganőt, hogy hozzon a kémia szertárból neki a megfelelő anyagot, ezt beletöltjük valami spektroszkópba. Természetesen. És megnézzük a spektrumot, ugye ez a standard módszer, de hát ugye a 3 plusznál ez nyilván nem fog működni, mert nincs olyan a kémia szertárban 3 plusz, mert ez annyira reaktív, hogy mindenre reagál, nem. Tehát alternatív kísérleti módszerekhez kell folyamodnunk. Olyannyira, hogy először az infravörös színképet a 3 plusz molekulának Takeshi Oka professzor tudta kimutatni 1980-ban. Tehát ez már igazán a közelmúlt eredménye. Gyakorlatilag ugyanilyen gázkisülési csövet használt, mint Thomson, és akkor ebben előállította a 3 plusz molekula ionokat, és aztán mindenféle lézerekkel világított rajta keresztül, és tudta fölvenni a 3 plusznak az infravörös színképét. Aztán fejlődött a tudomány, most már vannak kifinomultabb módszerek is. Ez nagyon ijesztő ábra, tudom, de csak pár szót mondok róla, mert egészen varázslatos, hogy a spektroszkópusok miket tudnak manapság művelni. Ez nagyjából úgy működik, hogy itt előállítják a különböző ionokat, tehát ide is hidrogéngáz tesznek valami kisülés, és akkor keletkezik mindenféle ion. Akkor ezeket az ionokat itt tovább vezetik, és ilyen hát tömegspektrometriás módszerrel ügyesen kiválogatják csak a H3 plusz molekula ionokat. Azokat bevezetik ide egy kamrába, az úgynevezett ioncsapdába, ami egy olyan kis doboz, amiben van 22 darab elektróda, és olyan ügyesen kapcsolgatják a feszültséget ezekre az elektródákra, hogy a H3 plusz molekula ionok berekednek ebbe a kis dobozba. Tehát így szépen össze tudnak gyűjteni egy csomó 3 plusz molekula iont, és aztán ezt is meg tudják világítani lézerrel, meg tudják őket máshol elvezetni, és mindenféle érdekes kísérleteket csinálni. Ez az ioncsapda, ez így néz ki. Ez egy pár centiméteres kis ilyen dobozka, és itt vannak az elektródák. És akkor föl lehet venni a színképét a 3 plusznak. Most ugye hát látszik, hogy ez egy nagyon csúnya színkép. Itt elméletileg pöttyök vannak azok a mérési pontok, és ezek a függőleges vonalak mutatják a mérésnek a bizonytalanságát. És itt egy darab H3 plusz elnyelési sáv látszik, az a kis pukli ott. Tehát gyakorlatilag a mérésnek a bizonytalansága az összemérhető azzal a jellel, amit mérünk. Tehát ebből elég nehéz kihámozni a 3 plusznak a tényleges színképét, de lehetséges. Ami még probléma a kísérleti módszerekkel, ugye, hogy nagyon körülményes mérni, és a 3 plusz színképének csak bizonyos tartományait lehet mérni. Nem tudják az egészet, hanem vannak ilyen üres vakfoltok. Szerencsére színképeket nem csak mérni lehet, hanem lehet elméleti úton is számolni. Ez egy gyors analógiát mondok. Ha kapunk középiskolában fizikórán röpdolgozatban egy olyan kérdést, hogy a 2 méter magasról elejtek egy kavicsot, mennyi idő alatt esik le a földre, ugye ezt háromféleképpen lehet megválaszolni. Az egyik, hogy lenézem a szomszédról, ezt nem illik, úgyhogy maradt a másik 2 megoldás. Az egyik, hogy kimegyünk az udvarra, egy stopperral, elejtjük a követ és megmérjük. Ugye ez lenne a kísérleti megoldás, ez amit korábban néztünk, a kísérleti felvétele a színképnek. A másik megoldás, hogy behelyettesítünk a szabadesésnek a képletébe, és kiszámoljuk. Ez az elméleti megoldás. Hát a színképeket is lehet így elméleti úton számítani, mivel a 3 plusz molekula ion egy mikrorészecske, hát nem a szabadesés képletébe kell behelyettesíteni, hanem a rávonatkozó Schrödinger egyenletet kell megoldani. Erről gondolom azért úgy mindenki hallott. Ez ránézésre egy könnyű egyenlet. Ha kiírjuk, hogy a különböző betűk ebben mit jelentenek a 3 plusz molekula esetén, akkor elbonyolódik a helyzet. Ha behelyettesítjük ezeket a betűket az egyenletbe, akkor rögtön oldalakat betöltő képleteket kapunk, amiről most nem fogok beszélni, csak azért vetítettem ki, hogy motiváljam a jövendőbeli egyetemistákat, hogy itt a TTK-n ilyen vagány dolgokkal lehet foglalkozni. De ezeket az egyenleteket beprogramozzuk, egy hétig számol a számítógép, akkor lehet szép színképeket számolni. És ez azért nagyon jó, mert elméletileg mindent lehet számolni, idézőjelben, tehát amit kísérletileg nem tudunk megmérni, azt is ki tudjuk számolni elméleti úton.
Miért mondj meg a képedből a rovib, az mit jelent?
Az a rovibration, mint rezgési és forgási. Ott a rovib. Azt nem fordítottam le magyarra.
Ez nem egy emberben, nem az a rotációs
vibráció. Na jó, szóval eljutottunk odáig, hogy körülményesen, de tudunk kísérletileg mérni 3 plusz színképet, tudunk számolni 3 plusz színképet, úgyhogy eljött a magasztos pillanat, hogy elkezdjünk körbenézni a nagy univerzumban, hogy hol látunk H3 pluszt. Hogyan tudunk vizsgálódni? Hát tudunk nagy teleszkópokat építeni. Ugye ezekkel lehet nézni a űrből hozzánk érkező fényt, és lehet vizsgálni, hogy ott mi van. Most a földi teleszkópok, ugye van egy olyan probléma, hogy amit a teleszkóp lát fény, annak keresztül kell jönni a légkörön ahhoz, hogy lássam. És persze a légkör is teli van mindenféle molekulákkal, azoknak is van színképe, azok is mindenfélét elnyelnek. Tehát ez egy zavaró tényező. Részben ezt ki lehet küszöbölni úgy, ha csökkentjük a légkörnek azt a vastagságát, amin a detektált fénynek át kell menni. És a NASA-nak van erre egy frappáns megoldása, hát fölraktak egy teleszkópot a repülőre, és már is néhány kilométernyi légkörrel kevesebbet kell megtenni annak a fénynek, amit ez a teleszkóp detektál. Persze lehet fokozni a dolgot, és lehet spektroszkópokat szerelni műholdakra is, és akkor már egyáltalán nincsen ott a légkörnek a zavaró hatása. Szóval ezekkel a módszerekkel tudunk három pluszt nézni a Földön túl. Először a Földön kívül a Jupiteren detektáltak három plusz 88-ban. Ugye Jupiternek a légköre az döntően hidrogénből áll, tehát teljesen normális, hogy itt látunk H3 pluszt. Itt a színkép, ezt már láttuk korábban is, tehát ez az az emissziós színkép, amit ami a H3 pluszhoz tartozik, és a Jupiteren látták. Ez a kedvenc ábrám. Itt a Jupiternek a kontúrja látszik, és ezek a világos foltok azt mutatják, hogy hol láttak olyan infravörös emissziót, tehát honnan érkezett a Jupiterről olyan infravörös sugárzás, ami a H3 plusztól jött. Tehát fölvették az érkező infravörös sugárzást, és kivágtak belőle mindent, ami nem éppen valamelyik H3 plusz vonalra esik. És ezt kapták. Ez több ízben meglepő. Például, most próbáljuk interaktívvá tenni az előadást, ki tudja megtippelni, hogy mi ez a nagy fényes folt ott középen. Próbáljuk így jelentkezéses alapon, és akkor... Igen. Nagyon logikus a gondolat. Én is ezt tippeltem, de nem az. Tessék? Nem. Na jó, nem húzom az időt. Így van, ez a Jupiternek az egyik holdja, aki a felvétel időpontjában éppen elrepült a Jupiter előtt, és amit látunk, az a napnak a sugárzása, ami visszaverődik a holdról. Ugye tudjuk, hogy a napnak a színképe olyan, hogy tök folytonos, tehát mindenfele sugároz, ott is sugároz, ahol a három plusznak vonalai vannak, és ami visszaverődik, az is persze látszik a mi ábránkon. Na jó, oké. De akkor az a kérdésem, hogy miért nem világít az egész Jupiter ilyen fényesen? Tehát belenézek a távcsőbe, ott a Jupiter, látnám, hogy visszaveri a napról érkező fényt, akkor miért nem veri vissza a Jupiter is azt, amit a hold visszaver? Erre kinek mi az ötlete? Igen? Hát most fotonokról beszélünk, hogy a foton érkezik, az elektronikus sugárzás érkezik és verődik vissza, őt nem téríti el a már. Ez jogos, de most az volt a kérdésem, hogy még teljesen három plusztól függetlenül, hogy az infravörös sugárzás, ami a napból érkezik, azt miért nem veri vissza a Jupiter úgy, mint a holdja? Nem hallom. De nem hallom. Ja. Hát a megoldás az az, ami a teleszkópoknál is a probléma, hogy a Jupiternek van légköre. Jupiternek van egy vastag légköre, abban is mindenféle molekulák vannak, tehát az infravörös tartománynak azt a részét, ahol a 3 pluszt detektálnánk, azt elnyeri a légkör. Jupiter ezért nem világít. Na de ha ez így van, akkor miért látunk mégis valamit itt a sarkörök környékén? Az hogy lehet? Azt már árulom, hogy ez tényleg a 3 plusztól származik. Ott miért nem nyeli el a légkör vajon? Ugyanakkor a légkör. Hát itt meg az a trükk, hogy a 3 plusz a légkörnek a tetején keletkezik. A légkörnek a felső részén, és akkor amit ő sugároz, az nem megy át a légkörön, ezért nem nyeli el. Na jó, tehát akkor eljutottunk odáig, hogy van 3 plusz a Jupiteren, és a sarkörök környékén, a légkör tetején látjuk. Az a következő kérdés, hogy miért pont a sarkörök környékén keletkezik a légkör tetején. Igen? Nagyon jó. Tehát pontosan az az oka, ami miatt a sarki fényt mi itt látjuk a Földön. Ugye miről van szó? Arról van szó, hogy a Földnek, meg hát a Jupiternek is van valami mágneses tere, és a napból nem csak a fény érkezik hozzánk, hanem mindenféle töltött részecskék, protonok, stb. És ezekre, ahogy már a tömegspektrométernél is láttuk, a mágneses erővonak eltérítő erőt fejtenek ki, tehát amolyan pajzsként védik ezek a töltött részecskéktől a bolygót, és a sarkörök környékét tudnak csak mégis behatolni a légkörbe, Tehát levonhatjuk azt a következtetést, hogy a Jupiternél a 3 plusz keletkezés az azzal magyarázható, hogy amivel nálunk a sarki fény, tehát ezek a töltött részecskék, amikor a Jupiter légkörébe behatolnak, akkor ott mindenféle reakciókat váltanak ki, többek között ionizálják a hidrogén molekulákat, és így tud keletkezni H3 plusz. Ezt a NASA honlapjáról letöltöttem, itt van egy szép ábra arról, a Jupiter sarki fényéről. Úgyhogy hogy ezt még ki is lehet mérni. Igaz, a röntgen tartományban, tehát szabad szemmel nem látjuk, de van ilyen sarki fény a Jupiternek. Találtak H3 pluszt a Szaturnuszon is. A Szaturnusznak is van mágneses tere, gyakorlatilag ugyanaz a szitu, mint a Jupiternél. Itt is a sarkörök környékén látjuk a H3 pluszt. A Szaturnusznak is van sarki fény, ez a zöld paca az, amit az infravörös tartományban mértek. Ez is a NASA honlapjáról származik. Ezen túl mértek az Uránuszon is H3 pluszt. Ő ott az Ariel nevű holdja az Uránusznak. Az Uránusznak is van sarki fénye. Ja, ez még később. Itt ez egy... ez az ábra, ez az Uránuszon mért H3 plusz emissziót hasonlítja össze az elméleti úton számolt H3 plusz színképpel. Tehát ez szép demonstrációja a elmélet felhasználásának. A fekete pöttyök a kísérletileg mért pontok, és a folytonos vonal az elméleti úton számított színkép. De megmérték ezeket a pöttyöket, kiszámolták a színképet, összerakták, és ez alapján lehetett azonosítani, hogy tényleg a H3 plusz látják az Uránuszon. Na itt az Uránusznak a sarki fénye, hogy ott az a kis pötty, meg ott az a kis pötty. Ami érdekes, hogy az Uránuszon viszont nem a sarki fénnyel kapcsolatos folyamatok azok, amik a H3 pluszt létrehozzák. Itt a legfőső ábra vonatkozik a Jupiterre, a középső a Szaturnuszra, és a legalsó az Uránuszra. És azt láthatjuk, hogyha a bolygókon így a egyik sark ponton megyünk a másik felé, mik ezek szélességi körök, mentém, akkor a H3 plusz emissziónak mekkora az intenzitása. És akkor szépen látszik, hogy a Jupiternél itt a sarkör környékén van egy nagy maximum, meg a másiknál, a Szaturnusznál ugyanez a helyzet, az Uránusznál meg ilyen szép egyenletes. Tehát érdekes, hogy még a Jupiter és a Szaturnusznál a napszél okozza a 3 plusz képződést, addig az Uránusznál döntően nem, hanem a nagy energiájú UV-sugárzás az ionizálja a hidrogén molekulákat. Na jó, ez mind szép és érdekes. Miért jó nekünk? Tehát mi a haszna annak, hogy mi látjuk ezt a 3 pluszt a bolygók légkörében? Hát sok haszna van, ebből egy példát mondok. A példa az, hogy ezeknek ahol a H3 plusz van, az ő színképének a vizsgálatával lehet következtetni az ottani hőmérsékletre. Ugye ez emissziós színkép, tehát hogyha elképzeljük a H3 plusz molekulákat, ha növeljük az ő hőmérsékletüket, az azt jelenti, hogy átlagosan több energia jut minden molekulára, nagyobb valószínűséggel fognak magasabb energiaszinten lakni ezek a molekulák, és amikor onnan egy alacsonyabb energiaszintre esnek, ugye sugároznak, akkor ha nagyobb valószínűséggel vannak magasabb energiaszinteken, akkor nagyobb valószínűséggel sugároznak a magasabb energiaszintekről, tehát a színkép, amit látunk, az meg fog változni, hogy változik a hőmérséklet, a színkép is változik. Akinek éles a szeme, az láthatja is a különbséget a színképek között. Tehát egy nagyon érdekes hőmérsékletmérési módszer, hogy nézzük a 3 plusz színképét, és akkor meg tudjuk mondani, hogy a Jupiter felső légkörében éppen hány fok van. És érdekes, hogy ez jó sok. Tehát így sok száz fok. Na, vándoroljunk a naprendszeren túlra. Ugye azt mondtuk, hogy ahhoz, hogy 3 plusz keletkezzen, szükségünk van hidrogéngázra, meg valamire, ami a hidrogéngázt ionizálja. Na most találhatunk, szétnézünk az égbolton, hatalmas nagy gázfelőket, döntően hidrogénből álló gázfelőket, plusz ott van a kozmikus sugárzás, hát már előre várjuk, hogy ott is fogunk H3 plusz találni. Az ilyen nagy gázfelőknek két nevezetes típusa az úgynevezett diffúz felhő és molekulafelhő. Itt vannak a paramétereik, ezek nagyon hidegek. Tehát emissziós színképre nem számíthatunk, ilyen hőmérsékleten az összes molekula az alsó energiállapotokban van. Tehát abszorciós színképet kéne néznünk. Hogyan tudunk abszorciós színképet nézni? Erre kinek mi az ötlete? Tehát az kéne, hogy valamilyen fényforrásnak a sugárzásából elnyel a 3 plusz, és mi ezt látjuk. Ugye itt az a trükk, hogy keresünk egy olyan csillagot, aki hozzánk képest a gázfelhő túloldalán helyezkedik el, és átvilágít ezen a gázfelhőn. Az, hogy a csillagoknak milyen a spektruma, milyen a fény, amit ők sugároznak, azt ismerjük. Ezt megnézzük ennek a gázfelhőn átvilágító csillagnak a színképét, és ahol látunk elnyeléseket, ami a 3 pluszhoz tartozik, akkor tudjuk azonosítani, hogy ott van a 3 plusz molekula. Na még annyit, hogy ide van írva, hogy ezek milyen sűrűek ezek a gázok. Mit tudom én, itt több mint 1000 molekula jut egy köbcentiméter. Hát most elképzelek egy köbcentiméter, tehát több mint 1000 molekula az igen soknak tűnik. Ki tudja megtippelni, hogy ez mennyire sok? Tehát mondjuk ahhoz képest, hogy itt a szobában hány molekula van egy köbcentiméterben. Ezt tudja valaki? És ki az, aki ki tudná számolni ezt egy perc alatt? Két perc? Helyes. Ugye az ideális gáz állapot egyenletéről mindenki hallott, PV egyenlő NRT, oda behelyettesítjük az egy atmoszféra nyomást, az egy köbcentimétert a térfogatra, meg a szobahőmérsékletet, és akkor kijön, hogy durván ilyen 10^19 darab molekula van egy köbcentiméterbe. Tehát elképzelhetetlenül sokkal több, mint ezek. Tehát ezeket a nagy molekula felhőket, meg tehát ilyen gázokat úgy kell képzelni, ezek nagyon-nagyon ritka gázok. Na jó, szóval elkezdték vizsgálni ezeket a gázokat, és a 90-es években föl is fedezték a 3 pluszt ezekben a gázokban. Sőt, mi több, azt fedezték föl, hogy gyakorlatilag a 3 plusz a legnagyobb mennyiségben előforduló molekula jön az egész univerzumban. Ez a szakirodalom állítása. Persze vizsgáltak mindenféle más molekulát, és elkezdték feltérképezni, hogy az ilyen gázfelhőkben milyen kémiai reakciók zajlanak le. És elképesztő az eredmény, a 3 plusz a főszereplő, és bődületesen sok kémiai reakció zajlik le a 3 pluszon keresztül. Olyanok, amik számunkra nagyon érdekesek. Tehát például elindulunk 3 pluszból, eljutunk a vízhez. Elnézést, elfelejtettem mondani, hogy hogyan képződik ezekbe a gázfelhőkbe 3 plusz, hogy ott van a hidrogéngáz, és ugye van a kozmikus sugárzás. Kozmikus sugárzás ionizálja a hidrogén molekulát, és akkor utána ez, hogyha találkozik egy másik hidrogén molekulával, akkor így keletkezik ez. Ammónia keletkezik a 3 pluszon keresztül. Hidrogéncianid, nem túl egészséges, de az is mindenféle amin, szénhidrogének, aceton, formalin, vagy mi ez, formaldehid, etilalkohol, metanol, szóval minden. És ez miért nagyon érdekes nekünk? Ugye a saját naprendszerünk is feltehetően egy ilyen gázfelhőből keletkezett. Az ilyen gázfelhőkbe születnek ugye csillagok. Tehát azok az anyagok, amikkel mi találkozunk, azok onnan származnak még részben, ami a gázfelhőben keletkezett. Tehát egyáltalán nem kizárt, hogy az a sok szerves anyag, amit mi itt a Földön látunk, amiből mi is vagyunk, ami lehetővé teszi az élet jelenlegi formáját, az egykoron a hidrogén gázfelhőben a 3 pluszon keresztül született. Meg igen. Tehát most elmegyünk péntek este a barátokkal, iszunk egy korsó, finom, hűvös vizet, akkor tartsuk szem előtt, hogy hálásak lehetünk a 3 plusznak mindezért. Hát felírtam ide még pár érdekességet, ami poén, hogy azt mondják, hogy ez a reakció az, ami a leggyakrabban lejátszódik az univerzumban. Hát a többiről talán most nem beszélek részletesen, hagyok egy kis kaput a kérdéseknek, és köszönöm szépen a figyelmet!
Gyönyörű.